Itt mindent, a szemnek semmit, a kéznek, hiszen ez a motor nem csak egy a többi közül, hanem Harley Davidson a motorok motorja, a gyors kétkerekűek királya. Ezt a példányát az uppsalai Ulf Zetterling úr a saját kezű összeépítés után meg is koronázta, mert hogy feleségével közösen annyi 20 mikronos aranylemezzel gazdagította a csillogó-villogó gépcsodát, hogy magyar pénzre átszámítva legalább 2,5 milliót ér. Motor imádata annak idején a keresztelőn is megnyilvánult, mert egy Nyugat-Európában népszerű Easy Rider-t aranyláznak nevezte el. Az már csak természetes, hogy a titán ötvözetű vázat is aranyporral gazdagított festékkel ékesítették. És azt mondanunk sem kell, hogy az aranyos Davidsont gazdája használja odahaza. Ha éppen kedve tartja, 180-200-al is roboghat vele.
Magyarországon az ifjúság veszi a kezébe a hatalmat, írja az El País. A spanyol kormányzathoz közel álló újság rámutat. Németh Miklóst a legnehezebb feladat várja, hiszen egy súlyos gazdasági helyzetben szükségszerűen népszerűtlen intézkedéseket kell majd meghoznia. Az El País megfogalmazása szerint 40 évesen hatalomra kerülni egy kommunista rendszerben szokatlan dolog. Ezzel a párt félreérthetetlen jelzést ad a népnek arra, hogy új történelmi korszak kezdődik. A legnagyobb kérdés most az, írja a spanyol újság, hogy Németh valóban megkap-e minden hatalmat és támogatást a párttól, amire szüksége van.
A mai francia lapok elsősorban Németh Miklós életkorát emelik ki, hiszen ritkán lesz valakiből 40 éves korában miniszterelnök. A másik elem, ami a címekbe került, hogy a Harvard Egyetem ösztöndíjasa volt, ami szintén szokatlan Kelet-Európában. A Párizsban is megjelenő International Herald Tribune úgy ítéli meg, hogy Magyarország tovább lép a változások útján. Ugyanakkor kompromisszumnak tekinti Németh Miklós kormányfővé választását. Ezt a véleményt osztja a Le Figaro és a Le Monde is. Mindkét lap úgy véli, hogy az új kormányfő Grósz Károly főtitkár szövetségese. Utalnak arra, hogy sokáig Nyers Rezső volt az esélyesebb jelölt, aki a Le Monde véleménye szerint nagyobb politikai súlyt adott volna a kormánynak. Mindazonáltal valamennyi lap egyetért abban, hogy Magyarország továbbra is a reformok élharcosa Európa keleti felén.
A Die Welt budapesti külön tudósítójától közöl vezércikket. Hiányzott a bátorság kérdőjel címmel. Nem titkolják, hogy Nyers Rezsőt látták volna szívesebben a kormány élén. Szerintük még a mostani liberális politikai bizottságnak is kényelmetlen lehetett annak a gazdasági reformernek a jelölése, akit 1974-ben Brezsnyev parancsára távolítottak el a vezetésből. A konzervatív Springer vállalat másik lapja, mert hogy a Die Welt is az, a nyugat-berlini Berliner Morgenpost helyesli Németh Miklós jelölését. Az már világos, írják, hogy a szocializmus régi modellje Budapesten a társadalmi fejlődés akadályának számít. Hogy milyen lesz az új modell, azt még nem lehet pontosan tudni. A Frankfurter Allgemeine Zeitung végkövetkeztetése, az MSZNP most sok mindent fölad, hogy ne veszítse el az emberek rokon szemvét, és hogy megőrizhesse a hatalmat. Győzelmeket kínál az ellenzéknek, hogy ő maradhasson a győztes.
Breaking up, breaking up. Általában fával foglalkoznak, az teljesen természetes dolog, de hogy csempével is, az teljesen újszerű. Miért vállalkoztak rá?
Mindenek előtt azért, mert ebben a térségben többlet munkaerőnk van, mint amit foglalkoztatni tudunk. A faipar mintegy 40-45 főt vesz fel, a többlet munkaerőt, ami körülbelül ugyanennyi, ezt valamivel foglalkoztatnunk kellett.
Milyen piaca van most a csempének?
Ez a piac korlátlan, mert a hazai piac mintegy 30-40%-kal több csempét venne fel, mint ami jelenlegi kínálat. De úgy tudom, hogy az export lehetősége is korlátlanok, de sajnos csempe nincs. Pásztunk jelenleg egy hónapban 240-250 ezer darab csempét készítünk egy műszakban. Éves szinten ez 3 millió darab csempét jelent.
Mi lesz a jövőben?
Fejlesztést kívánunk elvégezni, mindenek előtt a két műszak beindításával, ami évi 6 millió csempe kibocsátást jelentene. Ugyanakkor szeretnénk megvalósítani az úgynevezett művészi, szabad rajzolatú csempé készítésének részlegét is.
Balatonfüreden és környékén csak nem 500-an csukhatták be jelképesen a boltot, mert vendéglátós munkaadójuk valóságosan ugyanezt tette. Igaz csak átmenetileg, mert ugye szezonban kell a munkaerő, télen viszont nincs mit csinálni. Így aztán Füreden nyáron munkaerőhiány, télen munkaerőfelesleg van. Mindez rendjén is lenne, hiszen a munkáltatót se nézzük madárnak, senkit nem etett csak úgy potyára. De mi lesz azokkal, akiknek utilaput kötöttek a talpára? Nos, ők beleesnek a joghézagba, mert ugye a 6 hónapos meghosszabbított felmondási idővel kihúzhatják a következő szezonig. Átlag jövedelmük 60-70%-át a költségvetés fizeti, vagyis hát mindannyian, s errefelé bizony nem ritka a 15-20-30 ezer forintos havi jövedelem sem. Paragrafus szerint minden esetre stimmel. A többség persze közel sem keres ennyit, szívesen dolgozna, ha lenne hol. Ám paragrafus szerint nem köteles, lényegesen kedvezőtlenebb ajánlatot elfogadnia, már pedig más miatt nem igen kap. A városnak gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincs, sem pénz, sem munkahelyet nem varázsolhat, legfőjebb hümmöghet nyakig ülvén a gondban. Ez az egész törvényes, és mégis valami nem stimmel.
Abban nincs semmi újdonság, hogy egy magyar és egy bolgár vállalat úgy építkezik, hogy a födémeket a legalsó szinten állítja és rakja össze, hogy azután így, előre gyártva emelje a magasba. 16 esztendeje dolgozik együtt a 22-es állami építőipari vállalat és a bolgár NISZI tudományos kutatóintézet. A történetben viszont új keletű az, hogy a már említett technológiára ma vegyes vállalatot alapítottak. E gazdasági szövetségnek több oka van. A hazai építőipari cég vegyes vállalati nyereségének csak 20%-a adózik. Ha e 20%-át további beruházásra költi, akkor ez az adókötelezettség is megszűnik. A további haszon az, mondják, hogy a bolgárok e vegyes vállalati KFT kötelékben ledolgozhatják itt Magyarországon tartozásaikat, ami igazán nem elhanyagolható szempont. Végre egy magyar vállalat elégedetten beszélt a jövőről is arról, hogy az új társasági törvény valóban felnyitja a sorompókat, amelyek miatt eddig, képletesen szólva, a szerelvények vakvágányon csupán várakoztak.
Miért Szófián keresztül érkezett haza? Hát, családom kérése volt az, hogy minél rövidebb szakaszon autózunk Románián keresztül. Én ezt tudomásul vettem. Ők sok mindent átéltek velem együtt természetesen, és ha ez nekik jó érzést okozott, biztonsági okokból ez jobb volt.
Önt megvádolták gépkocsilopással, súlyos garambolókozásával és röpcédulák szórásával. Ebből mi igaz?
Hát gond, én nem örülök ennek a kérdésnek. Önnek is kell tudni, hogy egyik se.
Hogy került sor a letartóztatására?
Egy rendőrségi autó elém vágott, fékezésre kényszerített, és rögtön körülvett még másik három.
Nem egyedül ült a kocsiban. Önnel volt egy román állampolgár, Jánosi Erzsébet.
Igen, magyar nemzetiségű román állampolgár volt. Ő a háztartási alkalmazottunk volt, akit a diplomata ellátóvállalat közvetített ki hozzánk.
Sorsáról tud valamit?
Semmit.
Alkalmával a Magyar Népköztársaság alkotmányára,
hogy a Magyar Népköztársasághoz annak a népjegyzés alkotmányához
szükségesen lelkiismeret. Gratulálok, ez egy jó munkát, és ki kell. Gratulálok, ez különösen.
Nekem olyat mondtak, olyasmit mondtak a kollégák, itt a munkatársak, hogy a fegyverkereskedelem után az egyik legjobb bolt. És hogyha ez ilyen jó bolt, ami másfél-két év alatt megtérül, a befektetés, akkor ebbe be kell lépni. Még akkor is, hogyha ez hanglemezgyártás. Bár nálunk úgy fogalmaznak, hogy mi farost lemez gyártunk. Ez is lemez, csak éppen hanglemez.
Ezek a gépek 13 éves gépek, ami körülbelül egy olyan 50%-os műszaki állapotot fémjeleznek.
Nem kockázatos dolog 50%-os műszaki állapotú gépekkel elkezdeni egy termelést?
Én az 50%-os műszaki állapotot úgy értettem, hogy ezek 15 éves gépek, azt hiszem 13-15 év közötti gépek, hogy még 13 és 15 évig ezek produkálni tudják azt a minőséget, ami úgy érzem, hogy ahhoz szükséges, hogy a piacon jelen tudjunk lenni.
Hogy egy vándorló, nomád nép letelepedett, önálló államot alapított, Európa részévé vált, ez tette lehetővé később Bécs fellendülését, mondta többek közt dr. Székely György, az ELTE professzora a bécsi szimpóziumon. A Collegium Hungaricumban rendezett kiállítás megnyitóján ugyancsak történelmi összefüggésekről beszélt dr. Hans Temnicka, a Bundesminisztérium államtitkára, hiszen a Dunavölgy tartós békéje nyomán jöhettek csak létre a kelet-nyugati kereskedelmi és zarándokutak, általuk gazdagodtak az itt élő népek. Mindez államalapító királyunk érdeme. Ezért is ünnepelték méltón a határainkon túl, ezért őrzik alakját Lorettótól Innsbruckig szobrok, relikviák Ausztriában.
Négy évtizedes szünetelés után a 60-ban és környékén élő 40 ezer emberről és hozzájuk szól a 60-i napló. A 8 oldalas újság most még havonta, nem sokára azonban két hetenként jelenik meg. Lapszemlére egy járókelőt kértünk.
Vallja be őszintén, mielőtt a kezébe adtam ezt az újságot, tudott róla?
Sok városnak van már ilyen újságja, de én még nem tudtam, hogy 60-nak is volna ilyen. Egy népszabadságot, hogy bármit az embere megvesz, abban nagyon általánosan van minden írva, egy nagyon kis rész, mondjuk 60-ról valami. Ebben pedig az egész újságban azért csak mégis 60-ról szól viszonylag, még a környező falukról láttam itt Csányi cikket is benne, amik érdekli az embereket, hogy a környékben is mi történik. 60-nak van egy MB2-es csapat, tehát tavaly jutottunk fel az MB2-be, hát ez nem szenzációs? Például ilyesmiket szeretnék benne látni.
A téma gumikerekeken áll. Szóba hozója küldöttség élén érkezett az Icarushoz. Abdullah Sarki Mukhtar nigériai kormányzó, és jelzi, hogy tömegközlekedésüket akarják rendbe tenni. A Technoimpexet már jól ismerik, az ő közvetítésükkel jutottak a magyar autóbuszgyárhoz. A vásárlási menetrend: először készkocsikat visznek, majd fokozatosan ipari kooperációra váltanak át. Icarusokat szerelnek össze majd Nigériában. Az idén 20 jármű indul Afrikába, és évi 100-150 kocsival számolnak. Az összeszerelést a Peugeot céggel közösen végzik. Ez sem véletlen.
A távlati terveinkben szerepel a Peugeot hatógyárral egy nagyobb méretű kooperáció kialakítása más piacokon is, ahol autóbuszokat fogunk szállítani, és bizonyos Peugeot termékeket viszont mi átveszünk.
Indításként 8-10 személyes kis buszokat és személykocsikat vesznek a Peugeot cégtől.
Ma reggel 7 óra 10 perckor harisnyával a fején fegyveres rabló lépett be a győri zálogházba. Király Nándor fiókvezető akaratlanul is átélte az ezt követő krimit. Ő idézi fel, hogy hangzott a rabló követelése.
Adjam oda neki a pénzt, mert agyon lő bennünket. A hölgyeket hátra transzponálta a falhoz, és kiabálta, hogy meg ne mozduljanak. És látom, hogy egy géppisztoly cső mered rám, és a többiekre kihoztam a papírpénzeket. Az állarcos rabló 211.800 forintot vitt el.
Keresünk egy körülbelül 165-170 cm magas, zömök, erőteljes testalkatú férfit, aki zöld színű, úgynevezett pufajka kabátot viselt, amelyet a hidegben dolgozó munkások szoktak hordani. Hasonlóan sötét zöld színű nadrág volt rajt, a pufajka kabát alatt egy sötét bordó garbó pulóvert viselt. A kezében tartott egy műanyag szatyrot, amelyet itt bemutatunk, ehhez hasonló műanyag szatyrot, egy ilyen szatyorba tetette bele a pénzt, és ebben vitte el. Tehát aki valakinél ilyet látott, vagy ehhez hasonlót, az kérjük, hogy jelentkezzen.
A Magyar Népköztársaság úgy ítéli meg, hogy a Palesztin Nemzeti Tanács novemberi algériai ülésének határozatai nagy jelentőségű előrelépést jelentenek a palesztinai arab nép törvényes jogainak érvényesítése felé, és a nemzetközi realitásokat figyelembe véve jól szolgálják a közel-keleti konfliktus minden érdekelt fél részvételével történő átfogó és igazságos rendezésének ügyét. A Magyar Népköztársaság következetesen képviselt elvi politikájával összhangban elismeri a palesztin állam kikiáltását.
Luis Jung, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke érdeklődéssel hallgatta a képviselők vitáját. A francia politikus, aki 40 éves törvényhozói tapasztalattal rendelkezik, későbbi sajtótájékoztatóján kifejtette. Megvannak a feltételei annak, hogy Magyarország is tagja legyen a strasbourgi székhelyű, egyelőre 22 európai tőkésországot tömörítő Európa Tanácsnak. A politikus szerint ehhez annak kell teljesülnie, hogy az illető országban tiszteletben tartsák a demokratikus és az emberi jogokat, biztosítsák a társadalom pluralizmusát. Luis Jung hangoztatta, hogy az európai békés együttműködésben ez szervezetének legfontosabb célja, különleges szerep jut a kisállamoknak, köztük hazánknak.
Alig, ha hiszem, hogy csak a nagybetű, azaz a legyünk elte felirat marad meg önökben. És majd látják, voltak ennél még színesebb feliratok is, de hát nem ez a lényeg. Egyetemisták, főiskolások és oktatók folytatták a tegnap kezdődött országos diákdemonstrációt ma egyhelyütt, közösen. Pénzt, tanszabadságot, autonómiát, demokráciát hallottuk immár egyeztetve az egyetemek és főiskolások képviselőitől. A követelések szempontjából döntő fontosságúnak tartják az országgyűlés decemberi ülésszakát. A felsőoktatás radikális átalakítása, hangzott el, össztársadalmi érdek. Direktebben fogalmazva, nem államosított, hanem társadalmosított oktatást akarnak, ami véleményük szerint azt jelenti, hogy az anyagi alapról legalábbis a társadalom döntsön. Mint ismeretes, a szegedi egyetemisták kezdeményezésére reagált a Művelődésügyi Minisztérium is. A mai Magyar Hírlapban olvasható, hogy a tárca egyetért és változást ígér. Hogy 1992-től lehet, hogy már egyáltalán nem kell majd felvételizni. De már a következő tanévtől a minisztérium csupán keretszámokat ad, hány hallgatót vehetnek fel az egyetemek, hogy ugyancsak 1992-től az orosz nyelv nem lesz kötelező a felsőoktatásban, csupán egy nyelvvizsga. Pontosabban az egyetemi diplomának egy közép és egy alapfokú nyelvvizsga lesz a feltétele. A főiskolán pedig elég egy alapfokú vizsga. És hogy lassú marad-e az egyetemi reform? Ma erre biztos választ még nem lehet adni.
A sajtótájékoztatónak már vége, azért kérem, hogy most egy percet áldozzon ránk. Ma érkezett meg, hogy érzi magát?
Jó, itthon.
Miért Szófián keresztül érkezett haza?
Hát családom kérése volt az, hogy minél rövidebb szakaszon autózunk Románián keresztül. Én ezt tudomásul vettem. Ők sok mindent átéltek velem együtt természetesen, és ha ez nekik jó érzést okozott, biztonsági okokból ez jobb volt.
Ez egy nyilvánvaló provokáció, ezt gondolom nem is kérdőjelezi meg senki ebben az országban, de vajon miért pont önt választották ki, hiszen ön, ha úgy tetszik, egy jó pozícióban lévő, tehát pozitív személyként szerepelt. Például képeink vannak róla, a bukaresti kiállításon ön kalauzolta a Ceausescu elnököt.
Úgy éreztem, hogy én tényleg pozitív szereplője vagyok a két ország kapcsolatrendszerének, éppen ezért megmagyarázni nem tudom, hogy miért éppen ellenem irányult egy ilyen akció.
Önt megvádolták gépkocsi lopással, súlyos garambolókozásával és röpcédulák szórásával. Ebből mi igaz?
Hát gond, én nem örülök ennek a kérdésnek, önnek is kell tudni, hogy egyik se.
Hogy került sor a letartóztatására?
Egy rendőrségi autó elém vágott, fékezésre kényszerített és rögtön körülvett még másik három.
Nem egyedül ült a kocsiban, önnel volt egy román állampolgár, Jánosi Erzsébet.
Igen, magyar nemzetiségű román állampolgár volt, ő a háztartási alkalmazottunk volt, akit a diplomata ellátóvállalat közvetített ki hozzánk.
Sorsáról tud valamit?
Semmit.
Az ön lakásába ezt megelőzően betörtek, lehet-e valami összefüggést felfedezni a két esemény között?
Hát szóval az ezt megelőzően az 10 hónappal ezelőtt volt, én nem akarok összefüggést felfedezni a két esemény között.
Tegnap Marosán Györgyöt, a kormányszóvivőt kérdeztem, lesz-e valamilyen válaszlépés? Ő határozottan azt a választ adta, és ezt a tegnap este a híradó nézői láthatták is. A külügyminisztérium az illetékes ott kérdezzék.
A mai napon a külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott a Román Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége útján a román kormánynál Györfi Károly kiutasítása miatt, és egyben közölte azt a döntést is, hogy válaszul nem kívánatos személynek nyilvánítja a Román Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetségének diplomatáját, Pavel Platona tanácsost, akinek 72 óra alatt el kell hagynia az ország területét.
Ez alkalomból a párt egykori első irodájának helyszínén a Visegrádi utca 15-ös számú házon elhelyezett emléktáblánál ünnepséget tartottak. A koszorúzáson jelen volt Berec János, az MSZNP politikai bizottságának tagja, és Jassó Mihály, a Budapesti Pártbizottság első titkára. Az évforduló alkalmából ismét megnyílt ezen a helyen a KMP emlékmúzeuma, amely gazdag dokumentumanyag segítségével mutatja be a magyar kommunisták tevékenységét a 18-as megalakulástól az ország felszabadulásáig.
Egyébként a mai ülés a szokott rend szerint 10 órakor kezdődött, de 5 perccel később már nyoma sem volt a szokott rendnek, hiszen a napirend kihirdetése után azonnal példátlan vitát eredményezett Király Zoltán, aki nem indítványozta ugyan, hogy az országgyűlés elnöke mondjon le, vagy hogy a képviselők hívják vissza, de felkérte Stadinger Istvánt, hogy ezen az ülésszakon nagyobb figyelmet fordítson a házszabályokra, mint októberben, amikor a Bős Nagymaros ügyben az elnök által vezetett szavazást államjogászok részéről éles kritika érte. Stadinger István úgy vélte, ő nem sértette meg az ügyrendet annak idején, és amellett, hogy kijelentette, teljes képviselői korrektséggel járt el, azonnal átadta a helyét az emelvényen Vida Miklósnak, aki 11 hozzászólást elnökölt végig e tárgykörben. A képviselők egy része hibátlannak, de legalábbis jó szándékúnak minősítette az ominózus októberi szavazást, többen viszont úgy vélték, hogy a tévedések abból eredtek, hogy a helyzet túlnőtte a régi ügyrendet. A másfél órás önvizsgálat kellően felélénkítette a tisztelt házat, és megfelelő előjátéka volt Posgai Imre expozéjának, melynek vezérgondolata a jogállamiságra való áttérés programját részletezte. Az államminiszter a politikai intézményrendszer reformjával kapcsolatos kormányzati tervekről és jogalkotási feladatokról szólva kiemelte, hogy elkerülhetetlen az új alkotmány megteremtése, amely az emberi jogokat és az európai jogi kultúra vívmányait összekapcsolja a magyar közjog és alkotmányosság történelmi értékeivel. A közeli jövőben rendelkezni kell alkotmányosan a hatalmi ágak megosztásáról, és ebben nagyon fontos szerepe lesz a bíróságnak, amelyben új feladatokat kap az állampolgári jogok megvédése és a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen közbiztonság. Posgai Imre szerint a jogállamiságnak politikai következményei vannak. Sokrétű, úgy mondják, plurális formákat öltenek a politikai viszonyok. Tehát megnyitják az utat a legkülönbözőbb szerveződések előtt. Ennek első jelei már látszanak, mutatott rá az államminiszter, és ez a társadalom egy részét bizakodással, más részét riadalommal tölti el. Most dől el, hogy ezek a szerveződések anarchiához vezetnek-e, vagy a fejlődéshez felzárkózó modern országhoz. A megoldáshoz nem felülről ajánlott formákat kell kínálni, hanem partnerséget és a hatalom gyakorlásában való kiegyezést kell javasolni. Posgai Imre szerint a stabilitáshoz igazolni kell, hogy nem egy döntésre képtelen hatalom játékáról van szó, amely engedi elszabadulni az indulatokat, hogy aztán az erőszakhoz nyúlhasson. Hiszen ez visszavetné az országot a válság legmélyebb pontjára, és kirekeszteni az európai országok köréből.
A szünet után az országos tervhivatal elnöke Hós János vette sorra, mit sikerült valóra váltani a stabilizációs program elképzeléseiből, és mi az, amiben egyelőre eredménytelenek maradtak a kormány próbálkozásai. A lényeg. A kívánt irányba mozdultunk el, de ez egyelőre csak a talponmaradáshoz elég. A terv szerény előirányzatai megvalósulni látszanak. Fizetőképességünket meg tudtuk őrizni, mert bevételeink jól alakultak. De tegyük hozzá, ebben sokkal inkább a világgazdaság számunkra szerencsés folyamatai, semmint termelési szerkezetünk sikeres változtatása játszott szerepet. Még mindig vontatottan halad a veszteséges vállalatok felszámolása, a teljesítmény szerinti jövedelemszerzés feltételeit nem tudtuk megteremteni, a szellemi munkát változatlanul rangján alul fizetik. Jövőre az importált termékek egyharmadát kitevő gépekhez, alkatrészekhez, fogyasztási cikkekhez lényegesen könnyebb lesz hozzájutni. A bérgazdálkodás kötöttségei is oldódnak. Mindez talán segíthet abban, hogy a világgazdaságtól való leszakadásunk ne váljon visszafordíthatatlanná. A beszámolót várhatóan óriási vita követi, hiszen már előzetesen 28-an jelentkeztek hozzászólásra. Amióta a reform gondolata egyáltalán felmerült, önről tudják, hogy elkötelezett híve volt. A reform megtorpant, ön félreállt, illetve félreállították, visszatért. Mit érez? Elégtételt?
Nincsenek markáns érzéseim ezzel kapcsolatban. Azért, mert én inkább a jövőben gondolkodok, mint a múltban. Azt hiszem, amit meghaladtunk, azzal foglalkozzanak a történészek, ne a politikusok. Én pedig politikus vagyok.
Tehát ön hisz abban, hogy most már nincs visszaút, most már csak a reform az egyetlen lehetőség a kilábalásra?
Ez most már lehet mondani, hogy történelmi kényszer. Ezt a párt felismerte, és azt hiszem a magyar társadalom progresszív, haladó politikai gondolkodású része ezt felismerte.
Németh Miklós, az új miniszterelnök parlamenti szűzbeszédében említette, hogy ő egy népfront kormányt szeretne. Én tudom, hogy ön politikailag maximálisan emellett áll, de vajon gazdaságpolitikailag mit jelenthet ez, és milyen szerepet vállal ön ebben?
Az én véleményem szerint azt jelenti, hogy mindenek előtt a reformpolitikát annak a társadalom zömét képező, én így mondanám, kis embereknek az érdekeire kell építenünk, akik között sokféle van, van nagyüzemi munkás, van kisüzemi munkás, van kereskedelmi dolgozó, van kisvállalkozó, szerény jövedelmű kisvállalkozó. Ezeknek a kis embereknek az érdekét kell megkeresnünk, ez az alapvető. Ez az érdek azonban nem mindenben egy közös érdek, tehát egy közös nevezőt kell keresni. És ebben egy olyan népfront segíthet, amelyik ezeket az érdekeket, és még ráadásul a szemléletbeli, nézetbeli különbségeket is feltárja, szembesíti egymással, és közös nevezőre hozza. És a kormánynak erre kell építeni a maga gazdaságpolitikát. Sok minden majd ebből fog következni.
Véleménye szerint a gazdaságban most mi az elsődleges tennivaló?
Most pillanatnyilag még mindig a pénzügyi válság elhárítás a feladatunk. Egy nehéz processzus lesz a parlamentben elfogadni a jövő évi állami költségvetést úgy, hogy az egyensúlyban legyen. Ez alapvető kérdés. A pénzünk nem romolhat. A pénz a gazdaságban olyan, mint a szervezetünkben az érrendszer. Ha azzal baj van, infarktust kap a társadalom. Tehát védeni kell a pénzt. De ezt úgy kell tenni, hogy ne nyomorítsuk meg a gazdasági életcselekvőit, a nagy meg a kis vállalkozókat, és lehetőleg minimálisan, amennyire muszáj, annyira igen, de jobban ne terheljük a fogyasztókat.
Amióta a reform gondolata egyáltalán felmerült, önről tudják, hogy elkötelezett híve volt. A reform megtorpant, ön félreállt, illetve félreállították, visszatért. Mit érez? Elégtételt?
Nincsenek markáns érzéseim ezzel kapcsolatban. Azért, mert én inkább a jövőben gondolkodok, mint a múltban. Azt hiszem, amit meghaladtunk, azzal foglalkozzanak a történészek, ne a politikusok. Én pedig politikus vagyok.
Tehát ön hisz abban, hogy most már nincs visszaút, most már csak a reform az egyetlen lehetőség a kilábalásra?
Ez most már lehet mondani, hogy történelmi kényszer, ezt a párt felismerte, és azt hiszem a magyar társadalom progresszív, haladó politikai gondolkodású része ezt felismerte.
Németh Miklós, az új miniszterelnök parlamenti szűzbeszédében említette, hogy ő egy népfront kormányt szeretne. Én tudom, hogy ön politikailag maximálisan emellett áll, de vajon gazdaságpolitikailag mit jelenthet ez, és milyen szerepet vállal ön ebben?
Az én véleményem szerint azt jelenti, hogy mindenek előtt a reformpolitikát annak a társadalom zömét képező, én így mondanám, kis embereknek az érdekeire kell építenünk, akik között sokféle van, van nagyüzemi munkás, van kisüzemi munkás, van kereskedelmi dolgozó, van kisvállalkozó, szerény jövedelmű kisvállalkozó. Ezeknek a kis embereknek az érdekét kell megkeresnünk, ez az alapvető. Ez az érdek azonban nem mindenben egy közös érdek, tehát egy közös nevezőt kell keresni, és ebben egy olyan népfront segíthet, amelyik ezeket az érdekeket, és még ráadásul a szemléletbeli, nézetbeli különbségeket is feltárja, szembesíti egymással, és közös nevezőre hozza. És a kormánynak erre kell építeni a maga gazdaságpolitikát. Sok minden majd ebből fog következni.
Véleménye szerint a gazdaságban most mi az elsődleges tennivaló?
Most pillanatnyilag még mindig a pénzügyi válság elhárítás a feladatunk. Egy nehéz processzus lesz a parlamentben elfogadni a jövő évi állami költségvetést úgy, hogy az egyensúlyban legyen. Ez alapvető kérdés. A pénzünk nem romolhat. A pénz a gazdaságban olyan, mint a szervezetünkben az érrendszer. Ha azzal baj van, infarktust kap a társadalom. Tehát védeni kell a pénzt. De ezt úgy kell tenni, hogy ne nyomorítsuk meg a gazdasági életcselekvőit, a nagy meg a kis vállalkozókat, és lehetőleg minimálisan, amennyire muszáj, annyira igen, de jobban ne terheljük a fogyasztókat.
Azt hiszem, hogy ön helyzeti előnnyel indul. Ugyanis ön az elmúlt 4 évtized legdemokratikusabb körülmények között kiválasztott és megválasztott miniszterelnöke. Biztos sokan tudják, de sokan vannak, akik nem tudják, hogy ön 40 éves, és hogy a Hegedűs Andrást nem számítjuk, akkor a utolsó 4 évtizednek a legfiatalabb miniszterelnöke is. Megkérdezhetném, mennyit jósol magának ebben a 10-ben?
Hát először is a fiatalság nem erény, hanem állapot. ugyanakkor biztosít bizonyos lehetőségeket. Én ezekkel a lehetőségekkel élni szeretnék. Hogy én mennyit jósolok magamnak? Mindazt, amit a parlamentben is elmondtam, szeretném mielőbb megvalósítani. És tudom azt is, hogyha azokat a kemény korlátokat, amelyek ma még társadalomban, a gazdaságban jelen vannak, megpróbáljuk lendületesebben, határozottabban, az eddigieknél határozottabban áttörni.
Kevésbé kapkodva, hogy a volt miniszterelnököt idézem.
Igen, kevésbé kapkodva, de ugyanakkor határozottságot mutatva áttörni, akkor én minden bizonnyal nem a legnépszerűbb kormányfők vagy emberek közé fogok tartozni ebben az országban. Én mégis azt mondom, csak ezt felvállalva szabad és lehet cselekedni.
Na most hadd kérdezzem meg azt, hogy ennek a kormánynak, amelyet most ön vezet, mától fogva, illetve néhány órája mondhatom így, ennek a kormánynak a tudomásom szerint van egy programja. Ön vállalja ezt a programot? Ezt annál is inkább indokolt kérdezni, mert hiszen ön már a Központi Bizottság gazdaságért felelős titkára volt, amikor ez a program megszületett. Vállalja-e úgy, hogy az azóta eltelt több mint két évben, ma azt olvasom például, hogy ez a kormány vállalkozás ellenes, holott a vállalkozás ennek a programnak megítélésem szerint talpköve?
Röviden, én a programot vállalom. Előkészítésében, kimunkálásában nem csak úgy, mint a gazdaságért felelős KB titkár, hanem úgy is, mint aki egy kicsit szakember, részt vettem. Úgy látom, hogy a program feladására semmi okunk nincs. A programot végre kell hajtanunk, ezt kívánja és várja tőlünk az ország közvéleménye, de a külföld is. Ugyanakkor, függetlenül a miniszterelnök váltástól vagy cserétől, az a véleményem, hogy ahogy a feltételek változnak, ahogy újabb és újabb ismeretekhez jutunk, a program stratégiai pontjait megvalósító eszköztárat folyamatosan meg kell újítani. Az, hogy vállalkozás ellenes ez a kormányprogram, ezt nem mondanám, hisz maga a kormányprogram a vállalkozás élénkítését célul tűzte ki. Én magam azon leszek, hogy az eddigi restriktív politikát, a pénzügyi szigor, a kereslet szigorú szabályozása és a teljesítmény megkövetelése mellett fenntartsuk, ugyanakkor sokkal inkább lépésről lépésre teret engedjünk a vállalkozásoknak, a versenysemlegességnek, és bízom abban, hogy egy 88-as elfogadható, megfelelő bázis alapján, ha sikerül a 89-es pénzügyi terv követelményeit teljesíteni, akkor 90-ben, ha ezt a kérdést föltenné nekem ön, már azt mondhatnám, hogy íme egyre inkább ezek a kibontakozás segítő elemek jelen vannak a kormány tervében.
Ha jól értettem, türelmet kér, legalább másfél évi türelmet, ahhoz, hogy valamilyen optimizmus verjen gyökeret itt azokban, akiket érint, amit az imént mondtam.
Én megmondom őszintén, nem szeretek ígérgetni, az ígéretek kora lejárt. A türelmet és a bizalmat is csak azért említem, mert bizalom és türelem nélkül úgy érzem, felelősségteljesen azokat a problémákat, feladatokat megoldani nem lehet, amelyek előtt az ország áll. Nem személyemhez kérem, vagy személyemhez kapcsolódóan tehát ezt, hanem a kormány egész munkájához.
Na most ezen a ponton, mivel ön azt mondta, nem szeret ígérgetni, így nem is kívánom, hogy megígérje, hogy átalakítja a kormányát. De, mint itt a házban is tapasztalni lehetett, sok képviselő számára egyáltalán nem magától értetődő, hogy a miniszterelnök jött, a kormány viszony maradt. Ön hogy látja, hogy gondolja, szükség lesz-e a kormány átalakítására, vagy munka közben akarja megismerni a munkatársait, és azóta az után dönteni?
Kérdése utolsó feléhez kapcsolódok. Ugyan sok mindent tudok és ismerek, mert hiszen a gazdaságért felelős KB titkárként nagyon sok minisztérium munkájával és vezetőjével álltam és állok kapcsolatban. Mégis azt mondom, hogy más szék volt az, és más szék lesz ez. És ez így is van rendjén. Tehát a munkában, a munka alapján szeretném azt a kérdést megválaszolni, hogy milyen szervezetben és kikkel kívánom a kormány előtt álló feladatokat megoldani. Ehhez én a konzultációkat a lehető legszélesebb mértékben szeretném megtenni, és ha kialakult álláspontom és véleményem van, akkor én azokat elő fogom terjeszteni.
Ehhez nem szívesen jelölne meg határidőt, ugye?
Nem. A feladat bonyolultságát ismerem, és azt is, hogy egy ilyen folyamatban hányféle érdeket és szempontot kell összeegyeztetni. Egyet azonban ígérhetek, hogy a szakértelem, az elhivatottság, az erkölcsi tisztaság, a becsületesség, és egy picit most már hozzátenni, a kevésbé bürokratikus közelítésmód lesznek azok a vezérelvek, amelyek alapján én az egyes embereket nézni fogom.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
A képviselők döntő többsége elfogadta a párt és a Hazafias Népfront javaslatát. Németh Miklóst 27 ellenszavazat és 36 tartózkodás mellett választották meg kormányfővé. A parlament döntése értelmében mától a kormánynak nem egy, hanem két tárca nélküli minisztere van. Nyers Rezső személyében ugyanis 10 ellenszavazattal, 15 tartózkodás mellett a testület újabb államminisztert választott. A szavazás után mindketten azonnal letették a hivatali esküt Straub F. Bruno az elnöki tanács elnöke előtt.
Mi vezette a minisztériumot arra, hogy megszüntetve a Hungaroton monopóliumát egy más cégnek is adjon hanglemez gyártásra engedélyt Magyarországon?
A minisztériumnak az a véleménye, hogy a monopól helyzet általában nem hasznos a kulturális élet számára. Nem csak a hanglemez gyártás terén szűnt meg a monopólium, hanem, hogy egy másik köztudott példát említsek, az impresszálás terén is megszűnt a monopólium. Mi azt gondoljuk, és meg vagyunk körül győződve, hogy helyesen gondoljuk, lehetőséget kell adni mindenkinek, aki képességet érez magában, hogy ebben a versenyben részt vegyen, és elősegítse a magyar kulturális életnek, a magyar zene életnek a javítását.
A Nívó Hanglemezgyártó Kft. Ez év júliusában nyert cégbírósági bejegyzést. Tevékenységünk tulajdonképpen két irányú, egyrészt egy ipari jellegű, egy gyártó tevékenység, másrészt egy kiadói jellegű tevékenység, tehát hangfelvételek kiadásával, lemez és műsoros kazetta kiadásával is foglalkozunk.
Kinek akar igazán konkurenciája lenni ez a korlátolt felelősségű társaság?
Az elsődleges célunk az, hogy profitot termeljünk a saját vállalkozásunk számára, hogyha két cég foglalkozik ugyanazzal a tevékenységgel, előbb-utóbb találkoznak a piacon, és akkor egymással valamilyen formában versenyezniük kell ahhoz, hogy el tudják a termékeiket adni.
Miért Mohács lett a gyár helyszíne?
Azért, mert ezeknek a gépeknek tulajdonképpen a jelentősége abban van, hogy igen nagy kiszolgáló személyzetre és igen nagy energiaforrásokra van szüksége. Gondolok itt a 14 bar nyomású gőzfűtésre, ugyanakkor a hűtésekre. Nekünk jelenleg 4 préselő egységünk van, ez 2 tandem présből áll. Ennek az óránkénti vízfogyasztása 17 000 liter víz. Na most el lehet képzelni, hogy ezeket az ipari körülményeket megteremteni csak olyan helyen lehet a leggazdaságosabb, ahol már alapjaiban adottak. Annyit kell tudnunk, hogy a faros lemezgyártásnak a technológiája, bármilyen furcsán is hangzik, nagyon közel esik a hanglemezgyártás technológiájához.
Nekem olyasmit mondtak a kollégák, itt a munkatársak, hogy a fegyverkereskedelem után az egyik legjobb bolt, és hogyha ez ilyen jó bolt, ami másfél-két év alatt megtérül, a befektetés, akkor ebbe be kell lépni. Még akkor is, hogyha ez hanglemezgyártás, bár nálunk úgy fogalmaznak, hogy mi farost lemez gyártunk. Ez is lemez, csak éppen hanglemez.
Jugoszláv Televíziónak a hanglemez gyárából szereztük be. Ezek a gépek 13 éves gépek, ami körülbelül egy olyan 50%-os műszaki állapotot fémjeleznek.
Nem kockázatos dolog 50%-os műszaki állapotú gépekkel elkezdeni egy termelést?
Én az 50%-os műszaki állapotot úgy értettem, hogy ezek 15 éves gépek, azt hiszem 13-15 év közötti gépek, hogy még 13 és 15 évig ezek produkálni tudják azt a minőséget, ami úgy érzem, hogy ahhoz szükséges, hogy a piacon jelen tudjunk lenni.
A Hungarotont mennyiben érintette, hogy a kiadói monopólium után most a gyártási monopólium is megszűnt?
Az új cég próbálkozásairól tudunk, hiszen üzleti kapcsolatban vagyunk velük. Elvállaltuk számukra a matrica gyártást, hogy ne tegyük lehetetlenné a működésüket. Egyébként mi már megszoktuk a gondolatot, hogy nem vagyunk egyedül, de a vitát a konkurenciával nem a tömegtájékoztatásban, hanem a piacon szeretnénk lefolytatni.
Mennyi lemezt kell gyártani ahhoz, hogy ne járjanak rosszul?
Nálunk, hogyha egy zenekarral el tudunk adatni, mint 10-20-30 ezer lemezt, az nem azt jelenti, hogy aznak a zenekarnak most bukott a produkciója, hanem az a mi szempontunk nézve, az egy sikeres üzleti vállalkozás is lehet.
Hány lemeznél rentábilis a Hungarotonnál egy lemez elkészítése?
Ez nagyon függ attól, hogy mik a felvétel induló költségei, tehát mennyibe kerül a stúdió és a kezdeti reklám. A vezető együtteseknél ez általában meghaladja a 600 ezer forintot, és gyakran eléri az 1 milliót. Így nálunk a 40 ezer példány még csak magának a produkciónak a költségeit hozza be, és egy fillérrel nem járul hozzá a vállalat fenntartásához. Ezért van az, hogy mi általában 50 ezer példánynál kezdünk foglalkozni egy popzenei lemezzel.
Magában a lemezgyártásban ismereteim szerint a Hungaroton nyugat-német alapanyagból préselik ki a hanglemezeket. Nálunk ez annyiban változik, hogy magyar alapanyagról van szó, ezt a Műanyagipari Kutatóintézet fejlesztette ki. Ez is okozza talán azt, hogy olcsóbbak tudunk lenni. A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy teljesen egyenértékű az ő általuk használt nyugat-német alapanyaggal.
Ezt ki állapította meg?
Ezt részben a Hungaroton, részben a külföldi jugoszláv, illetve osztrák partnerek, akik a méréseket és a bevizsgálásokat végezték.
Amikor utoljára ilyen próbapréselés történt a Dorogi gyárban, ez év júniusában, akkor mi a présmasszát még nem találtuk a általunk használt nyugatnémet vagy csehszlovák présmasszával egyenértékűnek.
Átcsábít-e bizonyos együtteseket a Nívó a Hungarotontól?
Hát, hogy konkrétan mennyire vagyunk csábítóak, ezt maguknak, a zenekaroknak kell eldönteni. Könnyen elképzelhető, hogy egyes előadók, zenészek, zenekarok átjönnek hozzánk, és nálunk adatják ki a produkciót.
Hát jönnek, vagy már át is jöttek?
Jöttek is, és remélem, hogy jönnek is.
Kikről van szó konkrétan?
Konkrétan most a karácsonyi piacra két produkciót tervezünk, az egyik a 13+1 zenekar, másik a Fanfan együttes. Mind a két zenekar a lemezgyárhoz tartozott régebben, most hozzánk tartoznak, velünk kötöttek szerződést, és karácsonyra már a lemezeikkel szeretnénk a piacon megjelenni.
Mik ennek az üzleti vállalkozásnak a buktatói?
Hát ennek is, és tulajdonképpen az összes többi kiadói vállalkozásnak egyik legnagyobb buktatója maga a terjesztés és a reklám. A terjesztő maga dönti el, hogy kit lát szimpatikusnak, melyik előadót, melyik zenekart. Akit esetleg nem tart szimpatikusnak, az nem rendeli meg.
Van-e különbség a terjesztő számára egy Hungaroton és egy Nívó lemez között?
A terjesztőt alapvetően egy dolog érdekli. Azt a lemezt vagy kazettát, amelyet megvásárol, minél gyorsabban, minél nagyobb példányszámban el tudja adni. Nem biztos, hogy a kiadó és a terjesztő ugyanúgy ítéli meg, hogy egy-egy lemez mennyire eladható.
Az a gyanúm, hogy a most jelentkező olyan előadók, együttesek, kiadók, akik eddig nem kerültek lemezre, azt a tényt, hogy nem sikerült magukat, a művészetüket a közönséggel elfogadtatni, a terjesztés rovására kenik. A lemez sorsa a minőségén múlik, azon, hogy kell-e a közönségnek az, amit felvettek.